senki sem ismeri a törvényt, amely szerint a teremtmény neme meghatározódik, vajon már a magban rejlik, vagy pedig a mérleg némi ingadozása után csak későbben billen erre vagy amarra, erről semmi elfogadható föltevésünk nincs, ami nem is csodálható, mert erről maguk Bábel és On bölcsei sem tudtak fölvilágosítást adni, még titokban sem. Hogy azonban Amenhotep kizárólagosan nőnemű atyasága nem volt puszta véletlen, hanem valamiképpen jellemző is erre a vonzó uralkodóra, az megingathatatlan érzésünk. A jelenség azonban elkerülhetetlenül némi halk és be nem vallott zavart okozott házasboldogságában. Noha természetesen a leggyengédebb kímélettel volt mindkettő egymás irányt. Úgyhogy az egyik csak ugyan úgy szólhatott volna a másikhoz, mint Jákob szólt a türelmetlen Rákelhoz: avagy Isten vagyok-e én, aki megtagadta tőled a méhnek gyümölcsét? Az édes hercegnők egyike, a negyedik, puszta gyengétségből az országok királynőjének melléknevét, Nefer-Nefruatont kapta nevéül. De már a találékonyság örömének bizonyos unott elernyedését mutatja, hogy az ötödiket csak nem ugyanúgy nevezték el, mégpedig Nefer-Nefrurénak. A többiek részben igen kedvesen kigondolt nevét is jól ismerjük, de mivel magunk is osztozunk a könnyű elkedvetlenedésben a nőnemű egyformaság miatt, amellyel fölsorakoztak, nincs kedvünk mind elmondani. Ha meggondoljuk, hogy a napháznak még mindig teje, a nagy anya állt az élén, hogy Nefertiti királynénak nővére is volt, Nezemmut, hogy a királynak is élt egy nővére, az édes Baketaton hercegnő, és hogy az évek során 6 királyleány sorakozott föl hozzájuk, valóságos asszonyudvart látunk magunk előtt, amelyben Meni volt az egyetlen törékeny nők kedvence, és amely a fény anyagtalan atya szelleméről szőtt Főnix álmaival sajátságos ellentétben állt. Önkéntelenül József mondására kell gondolnunk a nagy beszélgetésben, amely egyik legjobb mondása volt, hogy az erőnek, amely alulról fölfelé törekszik a fény tisztaságába, valóban erőnek kell lennie, mégpedig férfi módra, nem puszta gyengétségnek. Könnyű árny fette hát Amenhotep és arany galambja az országok úrnője királyi boldogságát amiatt, hogy nem adatott fiú nekik. Boldog volt József rablóházassága és Aszenáttal, a leányzóval, boldog és harmonikus, de ellenkező megszorítással. Ők meg csupa fiúgyermeket kaptak. Egyet, kettőt, és később még többet, akikre nem esik a történet fénye. De egytől egyik fiú volt. És mivel az elrabolt keserűséget és csalódást érzett emiatt, hogyan ne érzett volna férje is, aki szívesen teremtett volna neki lányt, legalább egyet? Tehát ez már úgy van, és úgy lesz, hogy az ember csak nemzeni tud, de teremteni nem. Aszenát majd megbolondult egy leánykáért, és nem csak egyért, hanem legszívesebben csupa leány szült volna, mert szerette volna újra szülni a pajzs szüzet, aki ő volt. Semmire sem vágyott forróbban, mint föltámasztani a leányt szüzessége halálából, és mivel anyja a megrablott és haragvó szüntelenül támogatta e vágyában, hogyan is ne lett volna könnyű, de tartós, noha természetesen a tapintat és gyengétség korlátai közt tartott házastársi elkedvetlenedés a következménye. A legrosszabb talán éppen kezdetben volt, amikor József első szülöttje jött világra. A csalódás leírhatatlan volt. Teljes joggal lehetett túlzottnak nevezni, és úgy látszik a bosszúságból, a szemrehányások miatt, amelyeket el kellett viselnie, valami a névbe is beleszűrődött, amit József a fiúnak adott. Mintha ezt mondta volna, én elfeledtem mindent, ami mögöttem van, és atyámnak házát, te pedig és a megsértett anya úgy tesztek, mintha nem csak egészen el volna minden hibázva, hanem mintha én lennék az oka. Ilyesféle értelme lehetett az idegen szerűen ható Manassé névnek. De helyén való hozzáfűzni, hogy a nevet és amit jelentett, Adója csak kevésség gondolta komolyan. Ha Isten elfeledtette volna Józseffel minden elhagyott kötelékét és atyai házát, hogyan tehette ugyanezt a József, hogy Egyiptomban született fiainak Héber nevet adott? Mert arra számított, hogy az unokák Balga országában az ilyen neveket elegánsnak érzi. Hanem mert Jákob fia, akármilyen rég borította is teljesen egyiptomi ruha, semmit sem felejtett el, hanem éppen az volt szüntelenül eszében, amiről azt állította, hogy elfeledte. A Manassé név csupán az udvariasság és amatapintat szóvirága volt, amely az ostobaság ellentéte, és amit József egész életében jó eredménnyel űzött. Hallható elismerése volt az elragadtatásnak, átültetésnek és a világba különítésnek, amelyet Isten kettős indító okból rendelt el számára. Az egyik a féltékenység volt, a másik a megmentés terve. A másodikról Józsefnek csak gyanításai lehettek. Az elsőt okosságával tökéletesen ismerte, és ez még annak az átlátására is elegendő volt, hogy az első csak ugyanaz első, és a másodikban csupán eszköz kínálkozik szenvedély és bölcsesség egyesítésére. Az átlátni szó megbotránkoztató lehet tekintettel tárgyára. De vajon van-e vallásosabb tevékenység, mint Isten lelki életének tanulmányozása? Aki az életben boldogulni akar, kénytelen a legmagasabb politikát földi politikával egyensúlyozni. Ha József mindezen években hallgatott atya előtt halottként, nem mint a halott. Ez megfontolt politika volt. Értelmes bepillantás abba a lelki életbe, amely erre képessé tette, és elsőszülöttje nevével is ilyen formán állt a dolog. Ha felejtenem kell, mondja ez a név, tessék, felejtek. De nem felejtett. A bőség harmadik évében jött világra Efraim. Az anya, a leányzó eleinte látni se akarta, és az anyósnak rossznál rosszabb volt a kedve. De József a legnagyobb nyugalommal olyan nevet adott a fiúnak, amely azt jelenti, megnövesztett Isten engem az én számüzetésem földjén. Ezt el is mondhatta magáról. Fullajtárok kíséretében, s miközben a menfejek Adonnak magasztalták kocsizott ide-oda könnyű szekerén a pompás kerti ház között, melynek Mai Szakme állt az élén, és a város középpontjában levő hivatalos ház között, ahol 300 írnok dolgozott, és annyit gyűjtött a csűrökbe, hogy a bőséget már alig lehetett följegyezni. Nagy ember volt, és egy nagy király egyetlen egy barátja. Negyedik Amenhotep, aki ekkor már a Karnaki templom áldász bosszúságára letette Amun nevét, és helyette az Ech-n-Aton nevet, Atonnak tetszőt vette föl, és különben is azt a gondolatot forgatta fejében, hogy Tébét egyáltalában odahagyja, a saját szakállára egészen Atonnak szentelt újvárost alapít, és ott lakik majd, Fáraó tehát a Tan árnyékadóját a lehető leggyakrabban kívánta látni, hogy megbeszélje vele a felsőt és az alsót, és amint Józsefnek, a főhivatalnoknak egy évben többször is föl kellett utazni a szárazföldi vagy vízi úton Novet Amonba, hogy jelentést tegyen Hórusznak a palotában, és ott ketten hosszú órákat töltöttek el bizalmas beszélgetésbe merülve. Akként Fáraó is minden utazása közben az arany Onba, vagy amikor neki indult, hogy megfelelő helyet keressen új városa, a szemhatár városa számára, megállt Memphében és betért Józsefhez, ami Mai Szakménak, a háznagynak nem kis vesződtséget okozott, de nyugalmában azért sohasem rendítette meg. A barátság a piramis építők törékeny unokája és Jákob fia között, amelynek alapját egykor a krétai teremben vetették meg, ezekben az esztendőkben szívélyes fesztelenséggé erősödött, úgyhogy az ifjú fáraó Józsefet bácsikának nevezte, miközben átkarolta és megveregette a hátát. Az Isten rajongott mindenért, ami sérti a formaságokat, és József volt az, aki vele született tartózkodással megőrizte viszonyukban az udvarias mértéktartás feszességét, gyakran megnevettette a királyt merevségével, amelyet bizalmasságuk közepette is megtartott. Atyai bal szerencséjük, hogy az egyiknek csak leányai, a másiknak csak fiai jönnek a világra, sok megbeszélésre adott alkalmat. De pajzs szűzének és haragvó anyjának elégedetlensége csak kevéssé rontotta József örömét Jákob unokáin, akik idegen világban növekedtek számára, és a trónörökös elmaradása is csak ritkán zavarta meg ez időben fáraó vidámságát. Hiszen a feketeség anyai birodalmában minden oly pompásan folyt, hogy az atyai fény tanítójának tekintélye is hatalmasan megerősödött ezáltal, és ott ülhetett a virulás árnyékában, hirdetve az Istent, akin lelke csüggött, és akit beszélgetés közben és magányosságban egyre jobban elképzelni legfőbb törekvése volt. Mikor így, meghatározva és összevetve atyának, Atonnak, fenséges tulajdonságait vitatta meg Józseffel, azokra az Istenért való diplomáciai tárgyalásokra volnánk hajlandók emlékezni, amelyeket egykor Sálemben Ábrahám szokott folytatni Melkizédekkel, Él Eljon, a legfőbb és egyben egyetlen Isten papjával, azzal az eredménnyel, hogy ez az Él ugyanaz a személy, vagy majdnem ugyanaz, mint Ábrahám istene. De érdemes volt megfigyelni, hogy valahányszor a beszélgetés ilyen azonosság közelébe ért. Mindig éppen akkor nyilvánult meg legszembetűnőbben József udvarias merevsége, amelyet érintkezésében a magas baráttal sohasem vetett le egészen. 5. fejezet. Támár. A 4. Egy nő ült a történetekkel terhes Jákob lábánál Mamré ligetében, mely Hebronnál, a fővárosnál van, vagy közelében, Kánaán országában. Gyakran ültek ezen a helyen, akár a szőrházban, a bejárathoz közel ugyanott, ahol az atya egykor kedvencével üldögélt, és ez kicsalta tőle a tarka ruhát, akár az utasítás fájánál, vagy a szomszédos kútperemén, ahol először találkoztunk a ravasz fiúval a holdfényben, s láttuk az atyát, amint botjára dőlve aggodalmasan figyeli őt. Hogyan, hogy most ez a nő ül vele? Itt meg ott, arcát hozzáemelve és szavát lesve. Honnan került ide ez a fiatal és komoly nő, akit olyan gyakran lehet az öreg lábánál látni? És miféle nő ez? A neve Támár volt. Körüljártatjuk szemünk a hallgatók arcán, és csak kevesükén, alig néhányukén vesszük észre a tudás fölfénylését. Nyilván azoknak nagy többsége, akik összegyűltek, hogy a történet pontosabb körülményeit megtudják, nem ismeri az alapeseményeket sem, vagy nem emlékszik rájuk. Károsztatnunk kellene ezt, ha másfelől az általános tudatlanság nem segítené és nem szolgálná az elbeszélő érdekét, megnövelve teendőjének fontosságát. Hát csak ugyan nem tudjátok már. Tudomástok szerint nem is tudtátok, ki volt Támár. Egy kánoáni nő, az ország gyermeke előbb, és semmi több. De aztán Jákob unokájának felesége, Jehudának negyedik fiának menye, az áldott fejűnek unokamenye úgyszólván, mindenek előtt azonban tisztelője és tanítványa a világ és Isten megismerésében, aki ajakán csüngött, és ünnepélyes arcára olyan áhítattal nézett föl, hogy az elárult aggasztján szíve is kitárult feléje, és kicsit bele is szeretett. Mert Támár lénye önmagára súlyosodó módon sajátos vegyülete volt szigorúságnak és szellemi törekvésnek, aminek erősebb nevet is kell majd adnunk, és Asztártei vonzóerő testi-lelki titkának, s tudjuk, mi magas korig megmaradhat a fogékonyság ez iránt egy lágyan és méltóságosan tulajdon érzéseire figyelő kedélyben. Jákob személyes méltósága József halála óta, azaz e szívszaggató és főként egészen elfogadhatatlannak látszó élmény által csak még nagyobbra nőtt. Amint a megszokás fészket vert, perlekedése Istennel elült, és ennek az Istennek borzalmas rendelése befogadásra lelt kezdetben görcsösen elzárkózó lelkében, ez is életének gazdagodása, történetterhének újabb mozzanata lett, amely tűnődését, ha tűnődésbe merült, még kifejezőbbé, még festőileg tökéletesebb tűnődését tette, mint amilyen mindig volt, úgyhogy az emberek szent és félénk borzongással súgták egymásnak, nézzétek, Izrael történetein tűnődik. A kifejezés benyomást kelt. Ez már így van. A kettő mindig összetartozott, s amannak kissé mindig célja is volt emez, amin nem kell nevetni, ha nem üres komédiáról van szó, hanem valódi történet teherről, és a kifejezés mögött átért élet áll. Legfőjebb tiszteletteljes mosoly van ilyenkor helyén. Támár, az ország gyermeke még ezt a mosolyt sem ismerte. Mélységesen hatott rá Jákob nagyszerűsége, amint körébe lépett, ahová először nem Júda, Lea negyedik fia és Júda fiai juttatták, akik közül egymás után kettő vette feleségül. Ismeretes ez, és épp úgy az ijesztő és rejtélyes kísérő körülmények Júda két fiának romlása is. De nem ismeretes, mert a krónika hallgat róla, Támár viszonya Jákobhoz. Noha ez nélkülözhetetlen feltétel történetünk különös epizódjához és mellékcselekményéhez, amelyet itt beiktatunk, és itt meg kell emlékeznünk arról a tényről, hogy ez a történet, amelyet joggal nevezhetnének kísértőnek, mert olyan sok részlet nyomon kísérése kísért, Józsefnek és testvéreinek története, maga is csak bájos beiktatás egy hasonlíthatatlanul hatalmasabb méretű eposzba. Vajon Támárnak, az ország gyermekének, egyszerű bálhitű szántóvetők leányának, aki egy epizód epizódjában élt, volt-e fogalma erről? Felelhetünk, minden esetre volt. Egyidejűleg botrányos és nagyszerű mély komolysággal tele viselkedése erre a bizonyság. Nem hiába vesszük ajkunkra ismételten és bizonyos makacsággal a beiktatás szót. Ez az óra jelszava. Támár szava és jelszava volt. Önmagát akarta beiktatni, de csodálatos eltökéltséggel meg is tette a nagy történetbe, a legterjedelmesebb cselekménybe, amelyről Jákob révén tudott, és amelyből kiiktatni semmi áron sem engedte volna magát. Nem jutott-e a kísértés szó is eszünkbe. Megvan az oka miért. Jelszó ez is. Mert kísértés útján iktatódott be Támár a nagy történetbe, amelyben a miénk is csak beiktatás. A csábítót játszotta, és paráználkodott az úton, csak hogy ki ne iktatódjék, és kímélet nélkül lealázkodott, hogy fölemelkedhessék. Hogyan történt ez? Bármiféle véletlen útján, mikor léphetett be Támár először Jákobhoz, Isten barátjához, és lépett vele Jámbor kapcsolatba, senki se tudja pontosan. Lehet, hogy még József halála előtt történt. S már nem Jákob közreműködése nélkül vették föl a törzsbe, és adták feleségül Júda elsőszülöttjének, az ifjú Hérnek. A viszony közte és az öreg között azonban minden esetre csak akkor lett bensőséges, és vált mindennapos érintkezéssé, amikor a borzalmas csapás és Jákob lassú és vonakodó gyógyulása után az agg megrabolt szíve titkon már új érzést keresett. Akkor vette csak észre Támárt, és vonta magához csodálata jutalmául. Fiai, a tizenegyek, akkor már csak nem mind házasok voltak. Az idősebbek rég, a fiatalabbak nem rég, és gyermekeik születtek asszonyaiktól. Maga Benjamin Benóni, a halál fiúcska is csak hamar sorra került, alig hogy megszűnt tacskó lenni, hanem ifjú lett és férfias, mint egy 7 esztendővel édes testvérének elvesztése után Jákob megházasította, és előbb Maháliát, bizonyos Arám leányát adta hozzá. Arám állítólag Táré unokája volt, valamilyen módon tehát Ábrahámnak vagy egyik testvérének ivadéka. És aztán még Arbátot, egy férfiúnak leányát, akit Simronnak hívtak, és akit egyenesen Ábrahám fiának jelöltek meg, amin azt érthették, hogy az ő magvából való valamelyik ágyasától. Jákob menyeinek családfáján akadnak szépítések és kitalálások, amelyekhez a szellemi törzs vérbeli egysége kedvéért többé-kevésbé ragaszkodtak, noha gyenge lábon állottak, és különben is csak némelyik esetben próbálkoztak velük. Lévi és Izsákhár feleségét Héber unokáinak tartották, talán azok is voltak, de azért épp úgy lehettek Assur vagy Elám leszármazottai. Gád és a gyorslábú Naftáli atyuk példájára a mezopotámiai Haramból hoztak asszony, de hogy azok csak ugyan Nákhornak, Ábrahám bácsikájának ükonokái, azt nem maguk állították, csak mások mondták róluk. A torkos Áser Izmael törzsének egy barna leányát vette feleségül, ez kétségtelen rokonság volt, ha kifogásolható is. Zebulon, akitől föníciai házasságot lehetett volna várni, valójában Midiánit kötött. Tehát csak annyiban hibátlant, hogy Midián Ketúrának, Ábrahám második feleségének fia volt. De a nagy Rúben nem házasodott-e már kánaáni nővel? Így tett Júda is, amint tudjuk, és így Simeon is, mert Bunáját Sékemből rabolta. Ami Dánt, Bilha fiát illeti, akit kígyónak vagy bipenának neveztek, asszonya tudva levően Moabita volt, tehát ama Moab leszármazottja, akit Lót, legidősebb lánya, saját atyának szült, önmaga fivéréül. Különös mód megnyugtató ez se volt éppen, és a vérközösség se nyert vele, mert Lót nem volt Ábrahám testvére, csak egy megtért. Persze ő is Ádámtól származott, sőt minden esetre Sémtől, mert a két folyam országából jött. A vérközösséget mindig ki lehet mutatni, ha a kereteket megfelelően tágítjuk. A fiak tehát asszonyaikat az atyai házba hozták, amit értesülünk. Azaz. a törzs tábora Mamré ligetében, közel Kirját Arbához, és közel a családi sírbolthoz, Jákob szőrháza körül megnövekedett, amint sokasodtak a napok, és az ígéret szerint utódok nyüzsögtek Jákob térde körül, ha a tisztes ag megengedte, és néha megengedte jóságában, és becézgette unokáit. Különösen Benyámin gyermekeit becézte, mert Turturra, a zömök legényke, aki megőrizte bizakodó szürke szemét és vastag érces hajsisakját, gyors egymás utánban 5 fiú atya lett, akiket Arameus asszonya szült neki, és közben még néhány kicsikéjé, akikkel Simron leánya ajándékozta meg, és Jákobhoz legközelebb álltak Rákhel unokái. De szép számuk és Benóni atyai méltósága ellenére még mindig úgy bánta a legkisebbjével, mint gyermekkel, pórázon tartotta, mint kiskorút, és mozgási szabadságot is alig adott neki, hogy szerencsétlenség ne érhesse. Alig engedte meg, hogy a városba, Hebronba menjen. Alig, hogy a mezőre, nem is szólva arról, hogy útra keljen az országban Rákhel záloga, aki megmaradt számára, és akit ugyan korán sem szeretett annyira, mint Józsefet, úgyhogy tulajdonképpen semmi oka sem volt félnie a mennyei féltékenységtől miatta, de aki mégis mióta a szépséges a disznó agyarára került, gondjának és bizalmatlanságának egyetlen kincse lett, amiért is nem eresztette el szem elől, és egy órát sem töltött anélkül, hogy tudná, hol van, mit csinál Benyámin.